Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Mai beszélgető társam Medgyessy Krisztina.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is.
Krisztina 2005-ben végzett a Corvinus Egyetemen közgazdászként, majd csoportok és szervezetek fejlesztésével kezdett foglalkozni vállalati szférában. Jelenleg coach, tréner, szervezetfejlesztő, szupervízor. Küldetésének tekinti, hogy egyéneket, csoportokat és szervezeteket támogasson abban, hogy a saját szempontjaik szerint jobban tudják élni az életüket. Egy 3 és egy 8 éves kislány anyukája. A mai beszélgetésben a változás témáját fogjuk körüljárni. Kriszta, a szakmai tevékenységeidet a következő fogalompárosítás foglalja össze, biztonságos változás. Ez a honlapod címe is. Magyarázatként írod, mintha a változás és a biztonság két ellentétes fogalom lenne. Amint elindulunk céljaink felé, egy részünk örül a változásnak. Egy másik részünk pedig foggal körömmel kapaszkodik abba, ami eddig volt, a változatlanság biztonságába. Hát beszéljünk egy kicsit erről a bennünk feszülő ellentmondásról. Sokszor szeretnénk változni, változtatni az életünkön, nagy elhatározásokat teszünk, aztán azt vesszük észre, hogy halogatunk, hogy mindent ugyanúgy teszünk, mint korábban, illetve arra várunk, hogy a dolgok, a körülmények maguktól változzanak.
Igen, ez így van, és most már, hogy majdnem 20 éve foglalkozom azzal, hogy segítsek embereknek meg szervezeteknek változni, azt látom, hogy össze lehet foglalni ilyen működés csokrokba vagy pontokba azt, hogy mitől tud sikeresen elindulni egy változás, illetve mi állhat ennek a változásnak az útjába. Van erre egy nagyon egyszerű modell, az a NEVOY 4L modell, ami segít ezt keretrendszerbe tenni. Az egyik dolog, ami segít nekünk abban, hogy el tudjunk kezdeni változni, az az elégedetlenség a jelenlegi helyzettel. Ez az első L a 4L-ből. Nem szeretjük azt, ahogyan vagyunk, nem szeretjük azt, ahogyan élünk, és ebben egészen konkrét példák is lehetnek, most az egyszerűség kedvéért. Mondjuk nem szeretem a testsúlyomat, túl gömbölyűnek találom magam, vagy túlságosan zavar az, hogy mennyi pénz van a hó végén a bankszámlámon, mert hogy nagyon kevés. Hát mennyire fáj, hogyha nem fáj eléggé, hogyha nem vagy, ha azt mondom, hogy hát mi mindig ilyenek voltunk, vagy hát én ekkora voltam eddig is, ilyen is maradok, vagy el tudom ezt fogadni, hogy ez nekem ilyen. Ezzel fogok élni, nekem ez rendben van, békét kötöttem ezzel, akkor a változás irányába ható faktor az kicsi, mert hogy nem vagyok elégedetlen. Hogyha meg azt mondom, hogy hát ez így tovább nem maradhat, akkor ez a faktor, ez nagy.
Erre szoktuk mondani, hogy még nem elég nagy a szenvedésnyomás.
Így van. Igen. Szóval ez az egyik dolog, ami hasznos, hogyha változtatni akarunk, vagy változni akarunk. A következő el az az elképzelt jövő. Oké, hogy én nem szeretem azt, ahogyan most vagyok a mérleggel, amikor ráállok, de hogy látom-e magam, el tudom-e magam képzelni olyan ideális testsúlya, olyan ruhákat hordva, olyan módon, ami nekem vonzó. Vagy azt mondom, hogy hát, figyelj, ez így nem. De a következő faktor az az elképzelt jövő. Látom-e magamat a legjobb valóságomban? Tehát el tudom-e képzelni azt, hogy én most már gazdag vagyok, én most már annyi pénzt birtokolok a bankszámlámon, amennyit szeretnék. Én most már azt az alakot értem el, úgy nézek ki, ahogyan arra mindig is vágytam. Ha nem tudom pontosan, hova akarok eljutni, akkor sokkal nehezebb lesz abba az irányba változni. És van az a mondás, hogy ha elveszítjük a szemünk elől a célt, akkor megkettőzzük az erőfeszítéseinket. Tehát akkor sokkal kevésbé leszünk hatékonyak a változásban, változtatásban. A harmadik ilyen faktor, ugye volt az elégedetlenség a mostani helyzettel, meg az elképzelt jövő. A harmadik, az pedig az első lépések. Rendben van az, hogy nem szeretem most a testemet, és szeretnék olyan formába kerülni, mint amilyennek már látom magamat, vékony, sudár, karcsú, kecses, de tudom-e, mit kell ezt csinálni? Most akkor ne egyek semmit 6 óra után, vagy kezdjek el rendszeresen futni, vagy mindig salátát egyek a főételhez. Tehát mit kell ahhoz csinálnom, mi a stratégia, mi az út, ami engem odavisz ahhoz a célhoz, amit szeretnék elérni. Hogyha ez sincs meg, vagy ez nincs meg, akkor meg azért nem fogok tudni változni, mert hiába van meg az energiám, nem tudom, hogy mibe forgassam bele. Hogyha mind a három megvan, tehát megvan a fájdalom, vagy szenvedésnyomás, megvan a vágyott cél, meg van az első legalább egy-két lépés ebbe az irányba, és ezek elég markánsak, elég jelentősek, elég tiszták, akkor van egy jó esélyem abba az irányba, hogy tudjak változni. Igen ám, de ez csak a mérlegnek az egyik serpenyője. Mert a másik serpenyőben ott csücsül a 4-es számú ellel kezdődő szó, az pedig az ellenállás.
Az ellenállás, és ebben nagyon ügyesek vagyunk.
Nagyon. Tehát, hogy pontosan tudom, hogy zavar az, hogy hányas ruhát hordok, meg hogy látom magam, meg minden megvan, annyira kényelmes ez a kanapé. És most megy a kedvenc sorozatom. És ha fölrakom a lábam, az egyik kezemmel pont elérem a chipset, a másikkal meg a kólát, és nekem ez így nagyon jó. Ráadásul kint meleg is van. Vannak ezek a részben a komfortzónához tartozó dolgaink, hogy megszoktam, kényelmes, és van, akinél itt meg is áll a történet. Nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy ebben az ellenállás nevű mérlegserpenyőben ennél komplexebb tényezők is vannak, például azok a korlátozó hiedelmek, amikről gyakran mi magunk sem tudunk, de ott élnek velünk.
Mondjunk egy pár ilyet. Milyen persze. korlátozó hiedelmeink vannak, ami sokakban is megvan. Nyilván vannak egyéniek, de vannak persze. nagyon általános korlátozó hiedelmeink.
Abszolút. Vannak, például, ha már az alakot meg a fogyást hoztam fel példának, volt olyan ügyfél folyamatom, ahol az jött elő, hogy hát ha majd én lefogyok, akkor én sokkal vonzóbb leszek, és akkor el kell majd bírnom, hogy az emberek megnéznek az utcán, hogy majd akarnak velem találkozni, férfiak, és én erre nem állok készen, vagy sok fájdalomért a múltban, amit nem dolgoztam még fel, és hogy hát a fene akar megint megsebződni. Hát akkor inkább magamon tartom azokat a plusz kilókat, ha ez engem megvéd attól, hogy megint sebezhetővé váljak. Vagy ha már a pénzt meg az anyagiakat hoztam fel másik példának, hogy persze látom, hogy hogyan tudnék elindulni abba az irányba, hogy javuljon az anyagi helyzetem, de hát ott csengenek a fülemben apám szavai, hogy hát minden gazdag valamilyen. És itt most egy negatív jelzőre gondoljunk, minden gazdag nem becsületes, minden gazdag, nem tudom mi, hitszegő, bármi is, de azok ott van, tudat alatt összekötöm azt, hogyha én elérem ezt a célt, ami egyébként vonzónak tűnik a mai szememmel, eszemmel, akkor megkapom hozzá hát ajándékba, vagy csatolmányként azokat a stigmákat, azokat a plusz vonzatokat, amik miatt már nem is annyira éri ez meg nekem. És amik ezeket nem veszük észre, vagy tehát mintha egy sötét csalóban ott lenne egy ilyen ijesztő rém, és rávilágítunk egy zseblámpával, és kiderül, hogy ja, ez az, és ez még fontos, vagy kirakhatjuk, hogy rámoljunk már ott össze. Tehát az összerámolás ilyenkor sokat segít.
Ha jól értem, vannak módszereid arra, hogy segíts feloldani ezt a sok bennünk feszülő ellentmondást.
Igen, és ezek nagyon sokszor elő is jönnek. Majdnem minden célelérésnél, téma megjelölésnél találkozunk olyan akadályokkal, akár korlátozó hiedelmekkel, akár egyszerűen csak az érzelmi biztonság hiányával. Szabad-e nekem, merem-e én azt, kivé válok én akkor, ha azt elérem, hogy mi fognak szólni a többiek. És hogy nagyon sokszor olyan dolgokat, olyan hiedelmeket hozunk, meg gondolatokat hozunk magunkkal, amik egyszer régen igazak voltak. És ott akkor azt nagyon jól megtanultuk. Ugyanakkor ma már ezek nem igazak, de az az élmény, ami akkor történt velünk régebben, az mégiscsak annyira erősen beégett a lelkünkbe, hogy azt mondja, hogy figyelj, ne csináld, veszélyes. Ezért az érzelmi biztonság az egyik legfontosabb és legelső tényező, amivel dolgozni szoktunk akkor, amikor elindulunk egy változás felé.
Hogyan biztosítod, hogyan adod meg ezt az érzelmi biztonságot mondjuk egy coaching folyamatban?
Több módszerem is van erre. Az egyik az, hogy nagyon egyértelműen kezelem a kereteket. Nem tudom, hogy tudják-e a hallgatók, mi az, hogy coaching.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan képzeljünk el egy coaching ülést, folyamatot.
Ez egy jellemzően mondjuk 5 és 10 alkalom közti hosszúságú folyamat, amiben egy vagy másfél órás beszélgetések vannak, coach és ügyfél vagy coachi között. Egyénileg eltérő hosszúak ezek egyébként, meg rendszerességűek, amiben az ügyfél határozza meg azt, hogy mi az a cél, ami felé el szeretne indulni. És a coach nem mondja meg hozzá a tutit, tehát nem ad hozzá tanácsot, hogy ehhez már pedig ezt kell tenned, mert a coachként az a filozófiánk, hogy az ügyfél tudja a legjobban, hogy mire van szüksége, ő a saját magára legjobban rálátó ember, ő az, aki tudja, hogy mennyire terhelhető, hogy milyen tempóban képes haladni, és milyen erőforrásai vannak, és mit tud tenni magáért. Ezért ő dönti el azt, hogy milyen célon szeretne dolgozni, és ő dönti el azt is, hogy milyen tempóban haladjunk céljai felé. Mi ehhez coachként egyrészt tartjuk azt a teret, tehát segítünk abban, hogy biztonságban érezze magát, igazi módon tudjunk beszélni a számára fontos témákról, és rengeteg olyan dolgot tudunk tenni érte, meg vele az ülések alatt, amivel ő meg tudja találni a saját kérdésére a legjobb saját válaszait. Akár azzal, hogy visszajelezzük azt, amit észrevettünk, abból, amit mond, meg ahogyan beszél róla, akár abban, hogy olyanokat kérdezünk, amik új módon segítenek ránézni azokra az elakadásokra, vagy témákra, amiket ő behozott, akár azzal, hogy bizonyos eszközökkel struktúrákat behozunk, mint például az előző 4 elmodell, ami segít egy kicsit keretrendszerbe foglalni azt, hogy hol is van az ő igazán fontos megdolgozni valója. És ezeken keresztül támogatjuk azt, hogy haladjon a saját céljai felé. És ami miatt ezt elkezdtem mondani, hogy az egyik, ahogyan segítek biztonságot teremteni, az pont az, hogy nagyon transzparensen beszélünk arról, mi fog itt történni, meg mi nem. Megkérdezem, hogy ki az ő jó segítője, tehát hogyan érzi ő jól magát egy beszélgetésben. Mit csináljak, mit ne csináljak.
És erre tud válaszolni a kliensed, aki mondjuk először van ott, és még nem nagyon tudja, hogy mit szeretne, meg nem nagyon ismer.
Van, hogy tud, és van, hogy nem tud, és mindeket rendben van. Van, aki azt mondja, hogy ahogyan most csinálod, az jó. És akkor megkérdezem, hogy mi tetszik benne. És akkor abból az irányból indulunk el. De akárhogy is, minden ülés végén is megkérdezem, hogy is milyen volt neked ez a beszélgetés. Van-e bármi, amit tetszett, hogy csinálom? Van-e bármi, amit legközelebb ne csináljak, vagy másképp csináljak? Tehát, hogy minden egyes alkalommal transzparens módon beszélünk arról, hogy az ügyfélnek hogyan jó ott lenni abban a beszélgetésben, és ennek több célja is van. Az egyik az, hogy én értem, és jobban tudok úgy dolgozni, ahogy neki hasznos, vagy neki jó élmény. A másik pedig az, hogy a coaching folyamatnak szerintem két fontos hatása van. Az egyik az, hogy segíti az ügyfelet, támogatjuk az ügyfelet, hogy elérje a céljait. A másik pedig az, hogy visszavezetjük őt a saját igényeihez. Mert amikor ilyeneket kérdeztek, hogy hogy jó neked, mire van szükséged, mi fontos ezekből, melyik a legfontosabb most, melyikkel kezdjünk, az nem csak azért van, mert nekem nincs saját véleményem, általában van, hanem azért is van, hogy gyakorolja az ügyfél azt, hogy ő kapcsolódik magához, és magába néz, és megkeresi a saját válaszait. És én nagyon sokszor azt mondom, hogy én coachként azért dolgozom, hogy az ügyfél az ülés meg a folyamat végére jól érezze magát. És minden szempontból. Úgy is, hogy jobban van, jobb az energia szintje, ha úgy tetszik, boldogabb, vagy elégedettebb, örül. A másik része pedig az, hogy jobban érzi magát, jobban kapcsolódik magához. Mert nagyon hiszek abban, hogyha ez megtörténik, meg ez a kapcsolódás befelé ez megerősödik, akkor képes jobban képviselni a saját igényeit. Hiszen már rájuk lát, érzi őket. És nem csak képes jobban ezeket képviselni, hanem jobb döntéseket tud hozni, és biztonságosabbá válik az, hogy ezekkel kiálljon a világába, a napfényre.
Nagyon fontos ebben az az emberkép, ami egyébként összecseng a Rogersi szemlélettel is, hogy a kliensünk kompetens a saját életében. Vannak erőforrásai, vannak képességei, vannak kompetenciái, és sokszor az ember erről nem is tud. És felfedezni ezt valami hatalmas elégedettség, boldogság, rácsodálkozás.
Abszolút. És hogy nagyon sokszor ez a fajta partnerség, vagy szemmagasság, ez az alapvetése a coachingnak, hogy nem tudok többet, nem tudom jobban, módszertanilag rengeteget tudok ahhoz hozzátenni, hogy te elérd a célodat, de hogy te ezt hogy szeretnéd csinálni pontosan, arra azt mondjuk, hogy felelősségben tartjuk az ügyfelet, hogy meghozhassa a saját döntéseit, mert hiszünk abban, hogy a maga számára az ott és akkorban a legjobb döntéseket fogja tudni meghozni, ha meg nem, akkor tudunk abból tanulni együtt, hogy mit nem vett figyelembe, ami neki fontos, és ugyan tud legközelebb még jobb döntéseket hozni a maga számára.
A 4L modellel kezdted. Mi a sorrend? Hogyan érdemes elindulni? Mert vannak az ellenállások, van a célmegtalálás, motivációt találni, képességeket találni.
Én a céllal szoktam kezdeni, azért is, mert ugyanazt mondtam az előbb, hogy az ügyfél határozza meg a célt, de azért ehhez szeretnék rögtön egy kis lábjegyzetet is odaírni, hogy azért ebben a coach nagyon sokat segít. Azért, mert az a tapasztalatom, hogy az ügyfél jön valamivel, amit akar, és amögött nagyon sokszor meghúzódik egy igény, amire meg szüksége van. De sokszor nem azt veszi észre először, hanem arra már talál magának egy lehetséges megoldást, és akkor azt akarja megvalósítani. Mondok rá egy példát. Jött hozzám egy, még évekkel ezelőtt egy 20-as éveiben járó fiatalember, akinek nulla politikai háttere volt. És azt mondta az első ülésünkön, hogy ő szeretne lenni Magyarország miniszterelnöke. Nekem nem dolgom ezt megítélni, én elfogadással vagyok ott. Beszélgettünk erről egy jót, és most ezt mondom el nagyon röviden. Megkérdeztem, hogy mit ad az majd neki, hogyha ő Magyarország miniszterelnöke lesz. Miért ez a cél? És azt mondta, sokat hosszabban, de most röviden, hogy hát akkor majd lesz elég pénzem, és azt csinálhatom, amit akarok, és senki nem fog már bántani. És akkor megkérdeztem, hogy te figyelj, ahhoz, hogy legyen elég pénzed, azt csináld, amit akarsz, és senki ne bántson, ahhoz kell Magyarország miniszterelnökének lenni. Ja, nem? Akkor igazából az a cél, hogy legyen elég, olyan életet élj, amiben van elég pénzed, azt csinálsz, amit akarsz, van egy szabadságélményed, meg egy engedélyed, és senki nem fog bántani. Igen, akkor ezen dolgozunk. Jó, jó. Tehát, hogy amellett, hogy teljes döntési hatáskörrel rendelkezik az ügyfél arról, hogy merre menjünk, közben nekem dolgom vele feltérképezni, hogy ez az igazi célja. Egy Stephen Covey nevű írótól származik az a mondás, hogy az egy legnagyobb veszteség az életben, hogyha éveket töltesz azzal, hogy felmászol egy létrára, és aztán a tetején rájössz, hogy rossz falnak támasztottad. Tehát, hogy dolgunk az segíteni, hogy a kliens a jó falnak támaszol azt a létre.
Tehát az első lépcső a jó célt megtalálni, igen. És ezt a kliens tudja megtalálni, de ebben te segíted őt.
Így van.
Mi a második lépés?
Különböző módokon tudunk innen elindulni. Egyrészt a coachingnak van egy szellemisége, amiről már beszéltünk, ez erre a Rogersi alapra épül, hogy az ügyfelet a saját valóságában fogadjuk el, és az ő valóságát segítünk neki feltérképezni, meg az erőforrásaira segítünk neki rálátni. És emellett én használok egy olyan módszert, ami abban segít az ügyfeleimnek, és egyébként nekem is, hogy összehangoljuk azt a három szintet, ami az üléseken, meg az életben is megjelenik. Azt, ahogyan gondolkodunk, tehát a kognitív szintet, mit gondolok erről a témáról. Ez az első. Azt, ahogyan érzek vele kapcsolatban, tehát milyen érzéseim vannak, és van egy harmadik szint, amit nagyon ritkán szoktunk figyelembe venni, de mindig ott van, és sokszor hangosan dörömböl, ez a testi szint. Az, ahogyan az egész téma vagy cél, az megjelenik a testünkben. Hogyha ezt a hármat összehangoljuk, akkor az olyan, mint azok a számzáros biciklizárak, amikor ilyen, mondjuk az a kód, hogy 572, és hogyha ezt beállítom, akkor egyszer csak kinyílik az a biciklizár, tehát akkor sikerül egy témával szelíden és mégis tartósan változást elérni, hogy az ügyfélnek valahogy minden irányba áll, és megszületik egy olyan motiváció, egy olyan energiaszint, meg egy engedély, hogy tudjon haladni, kivigye cselekvésbe azt, amilyen döntést meghozott az ülésen, vagy az ülés után.
És itt el is érkeztünk a fókuszolás módszeréhez. Mi egyébként pont a fókuszolás kapcsán találkoztunk már jó pár évvel ezelőtt, és elárulom a hallgatóknak, hogy Kriszta volt az egyik képzőm a fókusz trénerképzésben, és én is azóta nagyon sokat használom ezt a módszert. Beszéljünk erről, mert Magyarországon nem annyira ismert, holott azért már 1989-ben megjelent a tankönyvkiadónál Jandlinnek a fókuszolásról szóló könyve, vannak erre terapeuták és trénerek is. Beszéljünk egy kicsit erről, hogy mit ad hozzá a fókuszolás a test érzet szintje a kognitív és az érzelmi szinthez.
Abban fogom kezdeni, hogy mi történik akkor, amikor nincs meg ez az összhang, hogy érzékelhetni tudjam az ellenpontját. Van az a vicc, amikor a jéges medve bocs beszélget az anyukájával, és kérdezi, hogy anya, én jéges medve vagyok? Igen, kicsim. És anya, te is jéges medve vagy? Igen, szívem. És apa is? Igen. És a nagyszüleink is jéges medvék voltak? Igen, ők is. És akkor ül ott a bocs, gondolkodik, aztán azt mondja, én akkor is fázom. Tehát az, hogy agyból tudom, itt most jól kéne magam érezni ebben a helyzetben, de mégse vagyok boldog. Vagy agyból tudom, hogy itt senki nem fog bántani, de a gyomrom mégis gombócban van. Tehát ezek a diszonanciák a három szint között, ezek visszatudnak minket fogni abban, hogy örömmel tudjunk és biztonságélménnyel tudjunk haladni a céljaink felé. Ha viszont ez megtörténik, és úgy dolgozom az üléseken, hogy mind a három szintre figyelünk, mind a három szint idézőjelben elmondhatja, ami benne van a témával kapcsolatban, és elkezdünk ezekről a szintekről külön-külön is beszélni, meg össze is kötjük őket, hogy összehangolódhassanak, akkor egyszer csak meg tud az történni, hogy az ügyfél azt mondja, hogy csökken bennem az ellenállás, egyre nagyobb kedvel fordulok a felé, a cél felé, ami számomra fontos. És azt is megértettem, hogy amit gondoltam erről a témáról, mint korlátozó hiedelem, az igazából már nem is aktuális. És most már ott van egy olyan fajta érzelmi biztonságom, vagy akár önbizalmam, hogy már tudok magamban bízni, tudok bízni a testem bölcsességében, vagy tudok bízni abban, amit erről a témáról gondolok, és meg tud születni annak az élménye is, hogy oké vagyok azzal, ha esetleg nem lesz egyből tökéletes, hogyha hibázom. Mert az is én vagyok, már nem a teljesítményemen fog múlni az önelfogadásom, hanem ez a kettő is szét tud válni.
A fókuszorientált coaching első magyarországi képviselője vagy. Milyen töbletet jelent a fókuszmódszer bekapcsolása a coachingba? Egy kicsit már beszéltél erről, de esetleg a praxisodból konkrét példákat tudsz-e mondani, hogy hogyan kapcsolod hozzá?
Többféleképpen is tudom, szoktuk használni az üléseken a fókuszolást, és rögtön mondom, hogy ezt mindig annak a fényében használom, hogy olyan arányban használom, olyan az ügyfélnek ez komfortos. Tehát, hogyha akinek egy rutinja van már abból, még ha soha nem is hívta így, hogy odafigyel a testére, a testének az üzeneteire, ott teljesen másképpen hozom be ezt a módszertant, mint annál, aki, mikor megkérdezem, hogy te is milyen volt ezt kimondani, akkor így összehúzza a szemöldökét és gyanakodva néz rám, hogy miért kérdezek ilyeneket, ott másképpen használom. De tudjuk úgy használni, hogy az ügyfelet segítek kapcsolatba kerülni a saját testi érzeteivel. Milyen volt ezt kimondani? Miközben ezt csinálod, mit csinálnak ezed? Mert látom, hogy mozog. Adhatsz neki egy kis figyelmet, megnézed, hogy ott mi történik, üzene valamit a témához. Tehát tudom így, tudom úgy, hogy én magam fókuszolok, miközben az ügyfél beszél. Tehát én magam használom tudatosan azt a módszertant, amivel megnézem, hogy ahogy a nő beszél, az hogyan hat rám. És ki tudom azt neki tenni, hogyha odaillik meg, ha az neki hasznos. Mindig ilyen nyitott tenyérrel, hogy ez lehet, hogy az enyém. Ha nem, hát így nyugodtan tedd vissza. Hogyha most nem hasznos, akkor is tedd vissza. Ki tudom tenni a sajátomat is, hogy mikor azt a szót használtad, akkor nekem azért görcsbe ugrott a gyomrom. Lehet, hogy ennek van egy üzenete ahhoz, amiről most beszélünk. És tudom dolgozni a kettőnk közti energiaszinttel is. Az is nagyon sokat mondó tud lenni, hogy beszél valamiről az ügyfél, mondjuk arról, hogy legszebb vágyaiból milyen karriert képzel el magának, és akkor visszajelezem neki pár perc után, hogy hát figyelj, percek óta hallgatlak, az a benyomásom, hogy nem nőtt az energiaszint a szobában. Tehát, hogy úgy beszélsz álmaid állásáról, mint ha arról beszélnél, hogy te nap miket kellett megcsinálnod, hogy lementél a boltba egy liter tejért, hoztál kenyeret, tehát hogy mi történik most. És akkor az ügyfél magára figyelt, és azt mondta, hogy hát igazából ez azért van, mert ez mind nem is fontos, hanem igazából az fontos, hogy. Tehát, hogy sokszor a kettőnk közötti történésekkel is, azokat visszajelezve, vagy felhasználva is tudjuk használni a fókuszolást ahhoz, hogy új perspektívát hozzunk be a témájához, vagy a céljainak az eléréséhez. És van még egy negyedik szál, ami főleg a segítői szakemberi mi voltomban hasznos, hogy én magam is sokszor használom a fókuszolást, amikor magamon dolgozom, hogy jobb szakemberré váljak, illetve coach-szupervizorként is sokszor használom ezt a hozzám betérő coach kollégákkal, hogy nekik tudjak ilyen típusú komplexebb támogatást nyújtani.
A coachingon kívül is használod a fókuszmódszert, fókuszkísérésre is jönnek hozzád emberek.
Igen, és ezekben is. Ugye az a különbség, hogy a coachingban folyamatosan az a dolgom, hogy az ügyfél által meghatározott, és úgy mondjuk, hogy szerződött célon tartsam a figyelmet. Tehát addig dolgozunk a fókuszolás eszköztelével, amíg az ahhoz a célhoz segít minket. A fókuszkísérésnél sokkal szabadabb a pálya. Abból a szempontból, hogy az ügyfél bejön az ajtón, és megkérdezem, hogy hova szeretne eljutni, de annak a szabadságára szerződök, azt abban állapodunk meg, hogy az önmagára figyelés lesz az ajándék, vagy az értéke a közös munkának, amiből egyébként nagyon sokszor így is ennek változások, hiszen a jelenlét, a magadhoz kapcsolódás, magunkhoz kapcsolódás nagyon sokszor átrendez bennünk helyzeteket, és tisztábbá tesz döntéseket, de hogy ott, hogyha bármire másfelé megy a témával, és azt nézi meg, hogy bármi, amivel kezdtünk, az hogy érződik a testében, és ahhoz milyen kép, vagy milyen mozdulat tartozik, vagy milyen emlék tartozik akár, hogy bárhova jutunk ki a végén, ott arra szerződünk, hogy segítek neki, hogy önmagával töltsön szelíd elfogadásban jó minőségű én időt.
Akkor létre tud jönni egy változás a biztonságos térben. Tudnál-e mesélni olyan eseteket, amikor valami érdekes változás történt? Ez lehet kicsi, nagy változás.
Mostanában rengeteg olyan téma van, amit coachingban örömmel segítek elérni ügyfeleknek, mert rengeteg olyan cél, amit szívesen támogatok. Mostanában a kedvenc célrendszerem, vagy célcsomagom az, amikor segítek az ügyfeleimnek abban, hogy fontossá váljanak a maguk számára. Tehát amikor ők is fel tudnak kerülni a térképre. És most kicsereges anyukaként is mondom, a saját életemben is ez egy elég nagy kihívás volt, meg még sokszor még mindig van, de hogy az ügyfeleimnél is nagyon sokszor van olyan helyzet, hogy akár azért, mert vezető és maga elétolja, jobban szem előtt tartja a csapata érdekeit, meg a vállalat érdekeit, mint a saját igényeit. Akár azért, mert mondjuk anyuka, családanya, vagy a többi szerepében azt éli meg, hogy mindenkinek megadom, ami neki jár, de már magamból adok ahhoz, hogy a rendszer tökéletesen működjön. Ennek a felismerése és ennek a megdolgozása az, amihez nagyon sokat tud segíteni. Fókuszolás, más módszerek is, meg a coaching is, de hogy a fókuszolásnak a szemléletem az eszköztára, és nagyon jó azt látni, és ezek most így konkrét példák különböző folyamatokból, és nagyon figyelek arra, hogy ne lehessen rájönni, hogy ki az az ember, akivel dolgozom, de hogy amikor valaki először tudja azt mondani, hogy és képzeld, elmentem edzeni, és hogy 5 éve nem volt ilyen. Vagy hogy képzeld, megértettem azt, hogyha én feltöltődöm, akkor a családomnak is jobb lesz. Hogy inkább kapjanak 3 órára egy anyukát, aki jól van, és türelemmel, szeretettel tud kíváncsian odafordulni a gyerekeihez, míg kapjanak 4 órában, tehát 1 órában többen egy kifacsart citromot. És hogy megértettem, hogy ez nem 2 külön dolog, hogy az egyik, hogy vagy jó anyuka leszek, vagy elmegyek sportolni, hanem hogy el kell mennem sportolni ahhoz, hogy jó anyuka lehessek. És megszületnek azok az engedélyek, hogy segítséget kérjenek. Tehát, hogy aki, van olyan ügyfelem, akinek az volt az egyik sikerélménye most pont valamelyik héten, hogy meg tudta magának engedni, hogy fogadjon egy takarítónőt. És úgy tudom, hogy nem sokan vagyunk olyan helyzetben, vagy nem mindenki van olyan helyzetben, hogy ez meg tudjon történni az életében. De hogy itt az az üzenet, hogy megértette azt, hogy nem neki kell mindent csinálnia, és megadta magának az engedélyt arra, hogy segítséget kérjen. És hogy ő akkor is egy jó ember marad, hogyha nem egyedül viszi a hátán az egész földgolyót.
És itt el is érkeztünk a női lét egyik csapdájához, hogy úgy érezzük, hogy mindig adnunk kell, hogy mindig nekünk kell adnunk, hogy mindig a másik van előrébb, főleg ha gyerekeink vannak, de én szerzetesként is tudom, hogy ugye a keresztény elvárás az, hogy mindig csak adni, és ez egyszerűen nem reális.
Egyáltalán nem.
Ez csak kiegéshez vezet, mint tudjuk.
Abszolút. És hogy én nagyon sokat gondolok az autókra, mert az autók azok nagyon frappánsan működnek, ha kifogy a benzin, akkor megállnak. Amíg nem kapnak új benzint, nem mennek tovább. Nagyon sokszor ez egy kihívás az ügyfeleimnek, meg a körülnézek az életemben, a nem ügyfeleimnek is nagyon, hogy addig menjek, ameddig van miből. És hogy elfogadjam azt, hogy ahhoz, hogy ha én meghúzom a határaimat, akkor lehet, hogy a rendszer nem lesz tökéletes, de én nem égek ki.
Ez viszont egy tanulási folyamat tudni, hogy hol van az én határom, mikor álljak meg.
Így van. És nagyon nehéz azért is, mert főleg azoknak, akiknek egyébként abból táplálkozik az önbizalmuk nagy része, hogy hát én jól végzem a munkámat. Hát rám bármikor lehet számítani. Én a jéghátán is megélek, hát én elbírom, kibírom. Akik ebben szocializálódtak, ezt kapták otthonról, és ez a személyiségüknek a része, hogy én erre lehetek büszke. Azoknak egy nagyon komoly belső munka tud lenni, hogy oké, meg tudom csinálni, de most erre van szükségem. És egyébként, ha ezt csinálom, és változtatok, akkor még 5 év múlva, még 10 év múlva is jó anyukája lehetek a gyerekemnek, és végezhetem azt a munkát, amit szeretek, amit ennyire szenvedélyesen csinálok, hogy meg se akarok állni, hogy pihenjek és tankoljak egyet. De hogy hosszú távon, akkor tudom ezt sikeresen, és önazonosan, és jól vinni, ha magamnak is adok. Mostanában az a kedvenc változásom, hogy annak örülök a legjobban, hogyha azt látom az ügyfeleimnél, hogy már tudják maguknak engedni azt, hogy megálljanak és töltődjenek.
És nem bűntudattal, hanem örömmel.
Igen, illetve azzal az élménnyel, hogy ez jár nekem.
Igen.
Tehát az önző szót megpucoljuk. Abból, hogy az nem önző, aki magának ad, mert ha magamnak nem adtam, akkor hogyan fogok adni a többieknek? Volt egy ilyen példa most valamelyik ülésen, hogy mondtam, hogy hát ha van egy szelet csoki tortád, és a gyereked is szeretne enni belőle, vagy megenni, akkor az automatikus, hogy neki adod. De hogy annyi más út van még, és akkor nézhetem, hogy miért mi. És mondtam, hogy hát rakjuk össze, hát mondtad azt, hogy figyelj, az én születésnapom is az én kedvenc tortám. Adok egy falatot, de a többit én eszem meg. Vagy felezzük el. Vagy ezt most én eszem meg, de délután elmegyünk a cukrászdába. Hát, vagy bármilyen más. Tehát, hogy avval a pillanatban, hogy felrakom magam a térképre, és adok magamnak engedélyt arra, hogy nekem is legyenek jogaim, meg igényeim, elkezdenek a dolgok változni. És el sokszor nem kell elmenni 3 hétre egy csendtáborba töltődni, hanem sokszor elég az, hogy figyelj, most bemegyek a szobába, és 12 percet relaxálni fogok. Vagy figyelj, most egy kicsit kavargasd az apkásáját, én meg elmegyek, és én megiszom a kávémat a teraszon. Tehát ilyenek is sokat tudnak adni ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat.
Ebből az is kiderül, hogy a változás nem feltétlenül jelenti azt, amit sokszor elképzelünk, hogy valami nagyon nagy változás kéne, meg az egész életemet kéne megváltoztatni, vagy mindent kidobni, ami eddig volt.
Egyáltalán nem. Sőt, nagyon sokszor azt mondjuk, hogy már van egy ilyen könyv, hogy 1 perc önmagunkra. Hát ha már 1 percet is meg tudunk állni, és tudunk magunkért tenni, mert az is nagyon sokat hozzá tud tenni ahhoz az élményhez, hogy visszaszerezzük a hatóerőnket. Van egy Carol Riff nevű szerző, akinek van egy olyan szava, amit én mostanában nagyon szeretek, az a szó, hogy környezeturalás. Az az élmény, amiben azt élem meg, hogy nekem van hatóerőm, hogy én tudok hatni a környezetre, nem csak sodródok benne, és majd történnek velem dolgok, és a szerencsém van, akkor kibírom, hanem az az élmény, hogy nekem is van egy erőm, és a ható erőben benne van az erőszó, hogy én is tudok azért tenni, hogy képviseljem a saját igényeimet, és úgy alakítsam a környezetemet, ami vissza tud engem táplálni. És ezt a környezeturalást, ezt nem csak óriási lépésekkel lehet megtenni. Sőt, én azt is hiszem, hogy ha az egész évemet úgy éltem le, hogy 24 óra helyett 48-at figyeltem másokra és 0-át magamra, akkor egy 2 hetes szabadság nem lesz ahhoz elég, hogy ezt visszaadja. Hanem rendszer szinten érdemes gondolkodni, és betenni azokat az akár nagyon picike lépéseket, amik segítenek nekünk visszaadni azt, ami a miénk. Egyébként a japánoknak van erre egy szavuk, az a kaizen, ugye a folyamatos fejlődés, vagy folyamatos fejlesztés. Kifejezetten arról szól, hogy picike lépésekben menjünk azon az úton, nem csak a, ez most 60%-kal meglökte a termelési hatékonyságot, nem, 1%-kal. De ha minden héten 1%-ot teszek hozzá, az év végére már elég sok.
Coachként, szervezetfejlesztőként sokat dolgozol női vezetőkkel is.
Igen.
Mik a női vezetői lét kihívásai, és milyen változások felé érdemes elindulni?
Hogy hogyan ne kerüljenek bele abba a szerepbe, ahol ők azon keresztül, hogy nők, az ő szavuk már kevesebbet ér. És van, aki azzal érkezik, hogy pont az ellentétét csinálja, tehát átmegy a ló másik oldalára, és ő férfiasabb, vagy jobban kibír, vagy keményebb, mint három másik férfi, mert hogy azt találta meg, hogy ha ezt csinálja, akkor azt már a férfiak is meghallják. És akkor ehhez képest milyen az, amikor ő önazonos marad, és megőrzi a nőiességét, és mégis tudja képviselni azokat az igényeket, azokat a szakmai, meg szervezeti szempontokat is, amik egyébként fontosak, hogy felkerüljenek arra a szervezeti térképre. Ezzel szoktunk sokat dolgozni, és a saját igényeiken, tehát hogy főleg akkor, ha valaki lelkiismeretesen nézi a munkáját, és mondjuk ezért lesz vezető belőle, hogy hogyan tud arra is figyelni, amiről eddig beszéltünk, hogy ki menjen pisilni. Például, hogy megegye az ebédjét. Neki attól még nem kell mindig rendelkezésre állnia, hogy most viszi az egész szervezetnek vagy csapatnak a felelősségét. Sőt, az a dolga, hogy megtalálja azt a, hogy mondjuk, hogy felnőtt-felnőtt kapcsolódást a csapatával, ahogyan őket is felelősségben tudja tartani a saját teljesítményükért. És ne mikromenedzseljen, ne nyúljon bele mindenben, ne akarja mindenkinek jobban tudni, hanem azt a bizalmat találjon meg a csapat felé, meg önmagában is. Hogy ez majd jó lesz úgy, ahogyan történik, és ha mégsem lesz úgy jó, akkor fogunk tudni belőle tanulni, ki tudjuk javítani, tudunk együtt jobb döntéseket meghozni, újraépíteni a bizalmat, és jobban menni együtt tovább. És ez nem mind az én dolgom.
És végül egy személyes kérdés, hogy számodra mit jelent most a női lét, kihívásai, szépségei? Elárulhatom, hogy te egy 40-es nő vagy.
Így van.
Még elég kicsik a kislányait, 8 és 3 és fél évesek, van családod, nagyon sokat dolgozol. Mi ennek a szépsége, egyensúlya? Hogy találod meg az erőforrásokat? Hogy szervezed az életed? Te, mint egy profi, coach és szervezetfejlesztő.
Köszönöm, szép volt a kérdésnek a vége, de a profi coach és szervezetfejlesztő is legalább annyira ember is vagyok, és anyuka is vagyok, és pont azokkal a kihívásokkal, amikkel hozzám fordulnak, én is elég sokat dolgozom terápiában, önismeretben, meg azokkal a módszerekkel, amiket mások segítése miatt is, meg önmagam miatt is megtanultam. És én is pont úgy meghozom azokat a döntéseket, amiknek a megélelésében, vagy cselekvési alakításában támogatom az ügyfeleimet. Tehát, amit a tennapi napomat nézem, délután 5-kor kijöttünk a nagyobb lányommal a gyógytornáról, és akkor ott állt előttem a két út, hogy menjek ki velük a játszótérre, és csatlakozzak a férjemhez, vagy tegyem valamit magamért. És én pont úgy felismertem, hogy ahhoz, hogy ma este, vagy aznap este azt az anyukát, azt a minőséget tudjam adni a családomnak, amire vágyom, meg amire ők vágynak, annak most nem az az útja, hogy elmegyek velük a játszótérre, hanem megbeszéltem a férjemmel, hogy leadom a játszóra a nagyobb lányomat is a kicsi mellé, és elmentem szaunázni. És nagyjából 80 percet elkértem magamnak az estéből, viszont utána az összes többi időt, több órát olyan minőségben tudtam figyelni a gyerekeimre, nevetni velük, mesélni nekik, meghallgatni őket, amilyen anyuka szeretnék lenni. És hogy ezt a fajta integrációt én is megdolgoztam, és minden nap meg is küzdöm még mindig, mert hogy nagyon szeretnék jó anyuka lenni, nagyon szeretnék jó szakember lenni, jó minden is lenni, és hogy ez egy út nekem, pont úgy, mint az ügyfeleim egy részének, hogy ezt nem tökéletesen kell csinálni, hanem önazonosan és hitelesen. És én akkor tudok hiteles lenni, hogyha magamra is vigyázok. Szóval én is csinálom ezt a mindennapokban is, és nagyon bízom abban, hogy ezáltal is még jobb, nagyobb szeretettel tudok azok felé fordulni, akik a saját útjukon dolgozzák most ezt ki magukból, mert együtt edzünk abban az edzőteremben, abban a helyzeti előnyben vagyok, hogy módszertanilag is sokat tanultam már ehhez, meg nagyon sok terápiás munkán vagyok túl ahhoz, hogy hitelesnek érezzem magam, amikor őket hallgatom.
Krista, nagyon köszönöm ezt a mai beszélgetést. Akik később kapcsolódtak be, elmondom, Megyesi Krisztinával beszélgettem, coach, szervezetfejlesztő, szupervízor coach.
Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást.
Nő.
Kislány.
Nagylány.
Anya.
Barát.
Nővér.
Itt a Barátnővér.
Veronika Nővér műsorát hallották.